Oroszország a téma, vagyis hát a mozgósítás, illetve hát mostanában a aktuál politikailag a különböző vezetékeknek a különböző manipulálása. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Éppen a siófoki nemzetközi gázkonferenciáról jelentkezek be hozzátok, úgyhogy a legjobbkor.
Van gáz?
Tényleg?
És nem, vagy csak konferencia van.
És nem szóltál, hogy itt vagy Magyarországon, igen, behívtunk volna a stúdióba, és
nem
a ritkán
rá
jársz erre.
Jó, fogtál kicsit messze.
Hát jó, de már csak egy ugrás. Hát.
Na mindegy, a lényeg, hogy a fejlett nyugat azt találgatja, hogy mennyire nagy a baj Oroszországon belül. Ugye elrendelte Putyin a mozgósítást, ez már jelent valamit, de az, hogy erre ilyen országos tüntetés sorozat robbant ki, felgyújtották a toborzóirodákat, elmenekültek becslések szerint legalább 260 ezren, és őrizetbe vételek vannak, ez a reménykedőknek azt sugallja, hogy lehet, hogy inog és recseg Putyinnak a rendszere. Tehát ez egy olyan lépés volt, amit lehet, hogy nem kellett volna.
Ugye, hogyha ez bármelyik másik uniós országban történik, akkor valóban azt mondjuk, hogy recseg ropog, de itt azért a Szovjetunió utódállamáról van szó. Tehát ha visszagondolunk, a háború elején is voltak tüntetéshullámok, ugye a mostani mozgósításhoz kapcsolódó tüntetés létszámait azt tudjuk, hogy valahol 1000 és 2000 között már biztosan letartóztattak embereket, ugye ennél valamivel több volt már a tavaszi hullámban. Valószínűleg informatikusból már majdnem ennyi elhagyta az országot, és akkor még a különböző szakmákat nézhetnénk. Tehát, hogy ezek persze nagyon nagy számok, de azért Oroszország arányaiban és az oroszországi erőszakszervezeteknek a mondjuk úgy, hogy történelmi kultúrájával szemben próbál ez a mozgalom életbe kerülni, és azért az meg egyértelmű adat, hogy a nagyvárosokban, Moszkva, Szentpétervár, a mozgósítás jóval lanyhább, mint a vidéki körzetekben. Ennek ellenére ugye elképesztő mennyiségű támadás történt sorozóirodák ellen, a Medusa gyönyörű listát vezet térképen is meg lehet nézni a Twitteren. Tehát biztos, hogy nem akarnak elmenni harcolni nagyon sokan, de az is elég valószínű, hogy azért ebből egy hadszámjegyű mennyiségű katona oda fog érni valahogy előbb-utóbb a fronta. Más kérdés, hogy milyen felszereléssel, milyen morállal, és ebből a következően mekkora hatékonysága.
Erre a kérdésre is válaszoljunk akkor, mert hogy itt megint, tehát hogy az a baj a híradásokkal, hogy egy ilyen, tehát hogy háború van, ez az alaphelyzet. A nyugat az ukrán sikereket, az orosz kudarcokat szereti felnagyítani, az oroszok a saját sikereiket felnagyítják, a saját kudarcaikat pitián erre teszik. Nagyon nehéz tisztán látni ebben a helyzetben, lehet, hogy nem is nagyon van, aki tisztán lát, de a mozgósításnak milyen hatásai lehetnek? Mert azt lehet mondani, hogy ezek nem kiképzett katonák, azok, akik kiképezték őket, a frontvonalon vannak, és egy jelentős részük odaveszett, hogy mutogatnak rozsdás kalasnyikov géppisztolyokat, hogy ezeket osztják ki nekik, szóval ez egy olyan mozgósítás, ami már legalábbis a nyugati sajtóban olvasva, már eleve kudarca van ítélve, pedig még el se kezdődött igazán.
Értem a kérdést, igen, ezt a mi szakmánkban úgy mondanák, hogy a szövetségesek és az ukránok stratégiai kommunikációja áll szemben az orosz dezinformációval. Hát valóban ez így zajlik a háború kezdete óta, sőt korábban. Ebben fontos, hogy a hallgatók is, meg mindannyian igyekezzünk a jól látható dolgokat és a hatással, impakttal rendelkező dolgokat megkülönböztetni egymástól. Tehát egy mozgósítás nagyon látványos, ez valóban ettől van tele a sajtó, de mindennek ellenére nekem úgy tűnik, hogy alapvetően az orosz eszkalációs stratégia legalább akkor a hangsúlyt, ha nem nagyobbat helyez a mondjuk úgy, hogy nem katonai front mögötti a nyugati társadalmi stabilitást és szövetségi rendszert alásó kísérletekre. Tehát beszélgethetünk a mozgósításról, meg lehet számolni, hogy hány történy van. Ez is nagyon fontos. Ez nyilván a leginkább emberéletekben tragikus történet. De emellett ne felejtsük el, hogy egy legalább ugyanekkora hatékonyságú front zajlik a NATO szövetségesekkel szemben mindenütt máshol. Aminek az eredménye volt az Afrikai Unió elnökének nyári gabonatörténetben való dezinformációja, az afrikai országokban különböző szövetségépítés végeredményben a franciák csak kivonultak Maliból. Tehát, hogy itt olyan dolgok történnek közben a háttérben, a kibertámadásokról nem szólva, és most itt vagyunk azon a reggelen, amikor az északi áramlat vezetékeiben párhuzamosan nagy erejű, hát a svédek szerint robbantás történt, vagy legalábbis valamilyen olyan víz alatti esemény, ami robbantásnak tűnik az ő radarjaikon. Egyelőre mindenki Oroszországra mutogat, nem ő az egyetlen szereplő, aki érdekelt lehetett ebben. Tehát azt mondom, hogy innen az Európai Unió határai mögül nézve legalább akkor a figyelmet kéne fordítanunk a számunkra impactful eseményekre, amik nem a fronton történnek, és persze találgathatjuk, hogy az oroszoknak most honnan lesz föltényük. Az ukránoknak egyébként ez a kérdés ugyanúgy fennáll, hogy a szovjet fegyverrendszerekhez egyébként az utánpótlást melyik országba tudják beszerezni. Érdekes módon Pakisztánban léteznek még szovjet technológiájú tölténygyárak, tehát nem véletlen lesz újra egy kedves szövetséges. Szóval, hogy ezeket végignézhetjük, és tényleg elképesztő ellátási lánc kihívások lesznek egyébként mindkét oldalon.
Ez a gázvezeték robbantás, erről ilyen megint csak propagandamentesen mit lehet most tudni? Kinek az érdeke? Miért csinálták? Hogyan csinálták? Mi lehet ennek a következménye? Mert nagyon a nyugati sajtó nagyon-nagyon szörmentén kezdett foglalkozni az üggyel, mert hogy végül is, ha belegondolunk, hogy ez egy NATO tagállam felségvizein, vagy felségvizeihez közel történt.
A nemzetközi vizeken, de közel a sziget, a Dánszínekhez, így van.
Akkor eszkalálódástól félhettünk esetleg?
Hát, hogyha ugye mindig a legegyszerűbb magyarázattól indulunk az összeesküvés elméletek felé, akkor azért az első lépés az az, hogy az oroszoknak nyilván ez egy jó eszköz egyébként arra, hogy az amúgy is lezárt vezetékekben a kár keletkezik, akkor ez azért a piaci árakra hatással van. Tehát amit itt az utóbbi, mondjuk, hogy két hétben már nehezebben tudtak a különböző riogatásokkal megtenni, vagy mondjuk úgy, hogy a nyárihoz képest az ilyen politikai nyilatkozatoknak a hatása csökkent a nemzetközi vagy a holland gáztőzsdére. Ez most alig, hanem megint egy látványosabb, ebben eszkalált történet lesz.
De hát akkor erre mégiscsak jó megoldás az ársapka, amit meg a nyugati közösség akar rányomni az orosz olajra meg gázra.
Ugye egyrészt nincsen, tehát azt hangsúlyozunk a hallgatóknak is, nincsen szankció a gázzal szemben, nem is volt, nem is tervezi ezt az Európai Unió, tehát soha nem volt a gázimport szankció alatt, ezt az oroszok zárták el maguktól. Az olaj szankciók egyébként január 1-től lépnek életbe, tehát hogy itt most jelenleg ez Moszkvának a politikai fegyvere, teljesen az ő szempontjukból racionális módon járnak el, de ez most nem az uniós szankciós politika hatása, hanem a háborúnak egy másik frontja. A pénteken fognak ugye találkozni az uniós energiaügyi miniszterek, és fognak beszélgetni arról, hogy legyen-e sapka ezen a rendszeren, de ezt előre bemondták az oroszok, hogy ha lesz sapka, akkor ők viszont még annyit se adnak el, mint most, ami ugye már így se finoman szóval nem túl sok. Uh-huh. Tehát azért a forgatókönyvek, amivel reálisan ezek a miniszterek számolnak, és erre az Európai Bizottság dolgozza ki a forgatókönyveket, az, hogy mi van, ha tényleg január 1-től effektíve nincsen orosz gáz az európai rendszerekben, egy molekula sem érkezik újonnan. És ez egy abszolút komoly megfontolás tárgya, hogy hogyan lehet ezt a rolling blackoutot, tehát hogy a előre bejelentett áramszünetekkel operálni, vagy hogyan lehet, amit itt Kaliforniában nemrég kipróbáltak, ugye amikor csúcsidőszak van, csúcsfogyasztás van, akkor hogyan lehet SMS riasztással rávenni a lakosságot, hogy adott esetben lekapcsoljon néhány fogyasztót.
Bocsáss, ha az oroszok úgy döntenek, hogy nulla gáz Európának, úgy amblok, akkor ez avokat az országot is érinti, akik mondjuk kifejezetten jó kapcsolatot ápolnak Oroszországgal?
Kire célzol? Hát teljesen el van szigetelve Oroszország Európa felől.
Hát ezt majd a következő szankciós csomag szavazásakor, vagy a szankciós csomag meghosszabbításakor ugye meglátjuk, hogy ez hogy fog kinézni, és mennyire hatékony az orosz diplomácia az európai közösség megosztásában. Nyilvánvalóan ezen dolgoznak. Tehát ez a régen is, vagy hát hosszú évek óta ezen dolgoznak, erre készültek, és ezt látjuk egyébként a közösségi médiában is, hogy a várható energiaárból következő csődhullám, az ebből következő munkanélküliség, vagy csak szimplán az ütési nehézségek, ezek mind-mind már Facebook csoportok szintjén kimutatható módon készülnek az orosz dezinformációs egységek, hogy ezt kihasználják a társadalmi megosztásra, pedig magában is bőven elég probléma lesz ebből.
Bocsánat, egy zárójeles kitérőt tehetünk, azt mondta az oroszokon kívül, mert ugye most ezt még próbálják bizonyítani, megnyomozni a hatóságok, hogy ki tudott oda elküldeni egy valószínűleg egy tenger alattjárót, hogy bármit, mert azért komoly eszköz kellett ez a robbantás az ott a tengerfenéken a vezetéknél, hogy ki másnak állhatott még érdekében?
Hát mondjuk úgy, hogy aki azért az eddigi politikájába ez illeszkedik, vagy örülhet ennek az eseménynek, akkor is az oroszok csinálták, azért az valahol ugye Washington, hiszen ezzel végleg elvágódik annak az esélye, hogy az európaiak tárgyalgassanak egy bármilyen közeli újranyításról, tehát a téli krízis esetében sem olyan egyszerű, még minden politikai akarat ellenére akár technikailag ezt megtenni. És tulajdonképpen ez nem valószínű, hogy ilyen szinten egy amerikai tengeralattjáró hip-hop ráült a vezetékre, aztán eltörött, de biztos, hogy nem hullajtanak nagy krokodilkönnyeket. Viszont azt tegyük hozzá, hogy az oroszok egyébként tényleg támadtak eddig is infrastruktúrát, tehát a Colonial Pipeline-tól LNG terminálon át, ugye ezek mind kibertámadások voltak. Láttunk az elmúlt egy évben nagyon-nagyon komolyan kivitelezett az energiainfrastruktúra elleni támadásokat. Ez viszont ugye részben a sajátjuk volt. Tehát ez egy kérdés, hogy Németországnak üzenet, vagy pedig azért is üzenet, mert ugye itt a norvégok felé rengeteg másik vezeték megy. Tehát ilyen szempontból is ez egy lobogóvörös zászló. Hogy
tehát egy figyelmeztetés, hogy képesek vagyunk rá, és mondjuk...
Így van, tehát más vezetéket is el tudunk vágni, tehát, és tegyük hozzá, hogy azért olyan... a tenger alatt mennek az internetkábelek is.
Tehát egy olyan üzenet, hogy ha-hó gyerekek, ti azt gondoljátok, hogy ha nulla jön Oroszországból, akkor biztonságban vagytok, és le tudtok rólunk válni, akkor megoldjuk ezt, akkor lehet, hogy teszünk róla, hogy máshonnan se kaphassatok, és akkor viszont nagy bajban lesztek. Szóval ne szórakozatok
velünk ilyen mértékben. Így van. Tehát van egy ilyen olvasat is, van egy ilyen olvasat is, és hát azt se felejtsük el, hogy eleve a CIA, KGB hidegháborús óriási nagy történelmi csatasorozat egyik első állomásában, vagy egyik első látványos infrastruktúra támadása volt a 80-as évek elején, amikor egy szibériai vezetéket a CIA-nek sikerült berobbantani. Természetesen ezt a politbüró elhallgatta, de azóta ez már egy nyilvános történetté vált. Tehát ez az egymás vezetékének tönkretétele azért hát nem egy ismeretlen és nem egy kidolgozatlan forgatókönyv.
Azt szeretném mondani, hogy ugye Virág elvtárs mindig azt mondta, hogy az a gyanús, ami nem gyanús. A kínaiak benne lehetnek ebbe?
Nem, szerintem a kínaiak már nem, még akkor is két dolog. Egyrészt nyilván a kínaiak nyerészkednek azon, hogy megveszik az oroszoktól olcsón, és ami
kérdeztem.
Nekik felesleges a belső ipari forgalma, az ipari termésítmények miatt egyébként most tényleg el tudják adni, de azért ők hosszú távon, de még középtávon se arra gyúrnak, hogy nekik ez megkeljen. Tehát ők azért érdekeltek egy likvidebb energiapiacban. Másfelől biztos lesznek olyan részei Kelet-Ázsiának, ahol ők is örülnek, mondok egy példát, ugye, amiről beszéltünk hétfőn, Indonézia, tehát hogyha mégiscsak üzemanyag lázadások törnek ki, ugye minden instabilitás beavatkozási lehetőség, tehát számukra az, hogy a megemelkedő árak miatt Indonéziában végeredményben egy politikai mozgalom elindul, vagy politikai elégedetlenség kitör, az valahol egy eredmény, közvetett eredmény, amire rá tudnak települni. Tehát ilyen szempontból lehet következmény, de ilyet biztos, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a kínai beavatkozási doktrina fizikailag, tehát hogy ilyen módon infrastruktúrát támadjon, azt tőlük nem szoktuk látni, tehát ez azért egy ilyen elég klasszikus orosz elefánt a porcelánboltba típusú beavatkozás.
Évi nem érti. Hogy van az, hogyha Európa azzal akarja büntetni Oroszországot, hogy nem vesz olajat, Oroszország pedig azzal akarja büntetni Európát, hogy nem ad el, akkor ez kinek büntetés?
Na ugye ez az a kérdés, ami itt van, úgy látom eléggé polarizáltan van tárgyalva, mert azért itt a fő motivum az az, hogy lehet, hogy nekünk ez a fél nehéz lesz, és ez nyilvánvalóan is egyre inkább látszik. De még mindig sokkal könnyebb, mint egy valódi háborúba belemenni Európával és a NATO-val. Másik oldalról pedig az oroszoknak mindenképpen csökkenő kitermelési kapacitásaik lesznek. Tehát itt azért a szankciók, az, hogy alapvetően az orosz költségvetés legnagyobb bevitali forrásától elkezdjük megfosztani Moszkvát, ez azt jelenti, hogy nem csak eladni nem fogja tudni, de a kitermelési technika, az új építési technikák, egyáltalán az, hogy mire lesz pénze Moszkvának, hiszen ne felejtsük el, hogy 300 milliárd dollárnyi vagyon a európai intézményekben van befagyasztva. Tehát a lényeg az az, hogy hosszú távon egyre rosszabb lesz Oroszországnak, és ezt látjuk a számokban. Tehát ilyen módon a szankciók működnek, abszolút, és senki nem ígérte azt, hogy holnap, de egy éven belül és két éven belül ezeknek iszonyatosan látványos eredmények lesznek.
No, és akkor most egy kicsit olasz választáshozunk.
Igen, evezzünk át egy pillanatra, igen.
Mert hogy vannak összefüggések.
Hát így, hogy van egy orosz barát, félig meddig orosz barát kormánya lesz, hogyha hinni lehet annak, hogy Salvinit még a oroszok is bíztatták arra, hogy ide jelenne kormányra kerülni, és hát ügyesen megbuktatták a technokrata kormányt. Ugyanakkor másik oldalról kicsit furcsa volt, hogy magukra rántják a válságot, és nem akkor tették ezt meg, amikor már éppen a kilábalás jött volna. Úgyhogy az olasz kormányváltás, illetve a választás eredménye kapcsán érdekelne, hogy mit gondol. Az, hogy Olaszországon mi fog történni. Mert egy csomó mindenben a várható koalíciós partnerek más gondolnak, de ez a jobbos, szélső jobbos koalíció gazdaságilag is eléggé egy beszűkült mozgástérben játszik.
Tehát ahonnan kezdtétek, ugye a Lufthansa valóban hozta nyáron azt a hosszú oknyomozást, hogy ugye Salvini, akit még meg is hívtak Moszkvába, és kis ilyen el is utazott maga is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, hogy ő hogyan és milyen módon került kapcsolatba a helyi moszkvai, a római orosz nagykövetséggel, és hogy ott milyen gyanús mozgások voltak, illetve megvan a neve, ugye itt, ha jól emlékszem, akkor a katonai szolgálat főnökének a fia volt konkrétan érintett ezekben a üzengetés ügyekben, tehát nagyon magas orosz szintű aktivitás volt igazolhatóan jelen Rómában, akkor, amikor győzködték Salviniket, minden valószínűség szerint, hogy buktassák meg Draghit. Ugye Draghi tényleg fájt Moszkvának. Tehát egy abszolút NATO párti, szankciópárti olasz miniszterelnök volt. Tegyük hozzá, hogy mind a három mostani nyertes, tehát Berlusconi, Salvini és Meloni nagyon-nagyon régóta várták, hogy egy ilyen kormány koalíció esélyt kapjon, ugye ideológiailag homogén. Konkrétan Meloni 2012-ben alapította a pártját, azóta egyszer sem ült kormányban. Salvini is mindig reménykedett, hogy egy kicsit több hozzáférése lesz a kormányzathoz, ehhez képest egyébként ő vesztette a legnagyobbat, maga 9%-ával, Berlusconinak hát meg 80 év után még egy újabb jutalomjáték. Tehát abban igazatok van, hogy tényleg az ő türelmetlenségük, és alig, hanem az a 200 milliárd elnyúlt eurónyi ok, hogy az újjáépítési pénzek elosztásába beleszólhassanak, ez szerepet játszott abban, hogy ideje korán megbuktatták Draghiékat. Harmadrészt szerintem egy dolgot érdemes, tehát ha egy lakmuszpapírt kell így föltennem most a hallgatóknak gyorsan, akkor az lenne, hogy várjuk meg, hogy ki lesz az olasz pénzügyminiszter. Tehát az nagyjából mindent el fog mondani a Meloni kormánynak a valós szándékairól. Itt ugye az ECB olasz tagjától a legkülönbözőbb ex-Berlusconi politikusokon át, ahol egyébként vannak jók. Nagyon sokféle név felmerült. Nézzük meg, hogy ki az, aki el is fogadja a felkérést, de ez sok mindent el fog árulni arról, hogy Meloniek hogy mennek bele ebbe a történetbe. Az a Meloni, aki egyébként maga szemben Salvinivel és Berlusconival NATO párti és orosz kritikus gyakorlatilag a háború első napjától.
Hát ez óriási kérdés, akkor hogy fognak ők együttműködni ebben a mostani helyzetben, mert hát ez elég kibékíthetetlennek tűnik.
Ez is kibékíthetetlen, és hát azért a Salvininek is megvan a maga a története már, hogy hány embert hogyan reszelt-meszelt maga mellől, és szerintem most se esett jól neki, hogy a Fratelli d'Italia Meloni pártja elvitte a szavazóit, ugye eléggé látványos átszavazás volt. Tehát nem lepődnék meg akár, hogyha ilyen brutuszok előkerülnének Melonival szemben, és belülről hamarabb próbálnák megmutatni. És hát óriási kérdés, hogy az olasz háztartásokkal és KKV-kkal, akik a gázszámlával szembesülnek, ezt hogy tudják társadalmilag kommunikálni. Még akkor is, ha egy kicsit délebben vannak, mint mi.
Igen. Oké. Botton, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt kicsit áttekinteni a friss történéseket.
Hát ez is sok minden van, nem?
Tehát, hát is rendkívül izgalmas időszak.
Nem kéne ismételni magunkat.
Bizony. Hát
az egyik kedves hallgató elküldött jó néhány ilyen mindkét oldal által dezinformációs manővereket, amiből a kedvencünk, az övé és meg az enyém is, hogy közzétett. küldtetek valami Twitter üzenet, lehet, vagy nem tudom micsoda, hogy a CIA talált egy orosz útlevelet a tengerben a gázrobbanás. Tehát biztos úgy van, hogy a orosz titkos ügynökök biztos, ami biztos útlevéllel mennek, hogyha lebuknak, akkor utána. Na mindegy, szóval dolgozik mindenhol a propaganda.
Lehet,
igen.
Akart, nem?
Tehát, igen, igen.
Csak rossz hajóval szállt, itt lesz
igen, igen.
Na jó.
Na jó, hát akkor nagyon jó tanácskozást kívánunk nektek. Köszönöm. Itt a gázügyekben. Szervusz, szia.
Szia, szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel fejtettük meg az elmúlt napok oroszországi és európai eseményeit. Meg beletekintettünk az olasz belpolitika kilátásaiba is.